Mátyás vagyok, az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Előadásom címe a tőke vámpír természete, a politikai gazdaságtan bírálatának szép irodalmi és popkulturális vonatkozásai. Marx életrajzírója Francis Wynne provokatív felvetése szerint, idézem, sokkal több használati értéket fedezhetünk fel a tőkében, sőt többet profitálhatunk belőle, ha a képzelet termékeként, viktoriánus melodrámaként, terjengős gótikus rémregényként olvassuk, amelynek hőseit rabságba ejti és felzabálja az általuk teremtett szörnyeteg. Idézet vége. Noha Wynne munkája súlyos kritikákat kapott, és Michael Heinrich szerint nem tekinthető komoly biográfiának, mégis érdemes lehet eljátszani a gondolattal, nyerhetünk-e valamit, ha a politikai gazdaságtan marxi bírálatához az irodalom, sőt a rémirodalom toposzai felől közelítünk. Marx a tőkét vámpírszerű, démonikus és monstruózus hatalomként jellemezte. A marxi vámpír hasonlat az angol nyelvű irodalomban nagy népszerűségnek örvend. Mark Fisher így fogalmazott. Minél horrorisztikusabban írjuk le a tőkét, annál pontosabban ábrázoljuk. Egy absztrakt parazita, telhetetlen vámpír és zombigyáros. De az élő hús, amit holt munkává változtat, a mi húsunk, és mi vagyunk a zombik, amiket létrehoz. Idézet vége. Előadásomban szeretném megmutatni, hogy a vámpír hasonlat miként sűríti össze a marxi filozófia központi problémáit. Nem vállalkozhatok arra, hogy Marx hatalmas életművének szép irodalmi vonatkozásait részletesen áttekintsem, ezért csak vázlatosan szeretnék utalni néhány kiemelkedően fontos inspirációs forrására. Marx Shakespeare rajongása közismert. Gazdasági filozófiai kéziirataiban és a tőke első könyvében Shakespeare művei mellett Goethe Faustját is több helyen idézi. Kedvelte és idézte Sophocles, Dickens, Swift, Voltaire és sok más író műveit, a listát hosszan lehetne folytatni. Marx irodalmi kapcsolatait áttekintve, Heinrich Heinével való rokonsága és barátsága sem hagyható figyelmen kívül, akivel az 1840-es évek folyamán a párizsi emigrációban fűződött szorosabbra a kapcsolata. Derrida a politikai gazdaságtan marxi bírálatának szépirodalmi vonatkozásai közül a Shakespeare művekhez való kötődés látta a leghangsúlyosabbnak. Híres könyvében a kommunista kiáltvány kísértete és Hamlet atyának szelleme között húzott párhuzamot. A marxi filozófia kísérteties dimenzióját vizsgáló könyvében Derrida ugyanakkor éppen csak érinti a tőke vámpír természetének problémáját, ám jelzi azt is, hogy ez a kérdés nagyon is rokon a kísértetekével. Kézenfekvő lehetett volna, hogy a Marx kísérteteiről szóló könyvben Marx vámpírjai is bekerüljenek. Derrida azonban csak egy rövid lábjegyzetben foglalkozik a témával. Derrida szerint a kísértetekből mindig egynél több van. Megkockáztatható, hogy ez a vámpírokról is megállapítható. Marxnál legalább kétféle vámpír figyelhető meg, a feudalizmus és a kapitalizmus vérszívói. Szükséges kiemelni a vámpír és a kísértet alapvető különbségeit is. A vámpír kísérteties jelenség, de nem kísértet. Montagu Summers, brit démonológus, a vámpírokról szóló klasszikus könyvében azt állítja, hogy a vámpír még a démonok között is párjának számít. Idézem, a vámpírnak teste van, és az az ő saját teste. Nem élő és nem holt, hanem élő a halálban. Egy abnormalitás, a fantomvilág androgűnje, párja a démonok között. A vámpír veszedelmesebb a kísértetnél, ám egyúttal kiszolgáltatottabb is. A kísértetet nem pusztíthatja el az ember, de a vámpírt igen. A vámpírokkal foglalkozó újabb szakirodalom egyetérteni látszik abban, hogy a kelet-európai vámpírhiedelem gyökerei minden bizonnyal a történelem előtti időkre vezethetők vissza. A vámpírokban való hiedelem az újkorban is meglepően hosszú ideig tartotta magát. A 18. század folyamán több közép- és kelet-európai országban tört ki vámpírhisztéria. A Habsburg birodalom területén egyenesen vámpírjárványokról kezdtek beszélni. A legismertebb ilyen eset egy Arnold Pohl nevű szerbiai katonáé, akit a néphit szerint török területen megmart egy vámpír, és bár látszólag egészségesen hazatért Belgrád melletti otthonába, halála után 40 nappal vámpírként támadt fel. A keletről érkező vámpír észlelések a nyugat-európai közvéleményt is lázban tartották. Az a tény, hogy Arnold Pohl esete a Magyar Királysághoz tartozó területen történt, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Nyugat-Európában Magyarországra a vámpírok földjeként kezdtek tekinteni. Az ismétlődő vámpír hisztériák a katolikus egyházat is megosztották, vita bontakozott ki arról, vajon valóságnak kell tekinteni ezeket a híreszteléseket, melyben a vámpírokat cáfoló álláspont győzedelmeskedett. Az európai közvéleményt lázba hozó vámpír az irodalom felé is hamar megtalálta az útját. A vámpír motívum már Goethe és Byron műveiben is felbukkant, valódi irodalmi szenzációvá viszont csak John Polidori a Vámpír című 1819-ben megjelent elbeszélésével vált, ami a modern vámpír történet mintájának tekinthető. Polidori Byron orvosaként maga is részt vett azon a híres összejövetelen, ahol Byron rémtörténetíró versenyt hirdetett, amely Mary Shelley Frankensteinjének születéséhez vezetett. Byron maga is elkezdett írni egy művet a versenyre, melyet félbehagyott. Polidori ezt a töredéket használta fel saját elbeszéléséhez. Polidori az arisztokrata vámpír Lord Ruthven alakját nem másról, mint Byronról mintázta. A Byron neve alatt megjelent elbeszélés hatalmas szenzáció lett. Hamarosan elkészültek és diadalútjukra indultak a színpadi adaptációk és opera változatok. A vámpír a színpadon is divatba jött. Egy korabeli kritikus így panaszkodott, nincs egy színház se Párizsban a maga vámpírja nélkül. Idézet vége. A felvilágosodás írói elutasították a vámpírokba vetett babonás hitet, közben viszont utat nyitottak a vámpír politikai allegóriává tétele felé. Voltaire 1764-ben filozófiai ABC-jében sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a 18. században még mindig sokan hisznek a vámpírokban, majd szarkasztikusan hozzáteszi, hogy a valóságban a tőzsdei közvetítők, brókerek és üzletemberek azok, akik fényes nappal szívják ki az emberek vérét. J. Gordon Melton vámpír enciklopédiája 18. századi megjelenésű angol szövegekben is talál példát a vámpír politikai és gazdasági metaforakénti használatára. Megállapítható tehát, hogy mire Engels és Marx a témához nyúlt, a vámpír mind az irodalomban, mind a színházban nagy karriert futott be, emellett politikai-gazdasági metaforaként is bontogatta szárnyait. Gary Zabel kiváló esszéjében sokoldalúan mutatja be, hogy Marx hogyan mélyítette és bővítette fokról fokra a vámpír hasonlatot. Zabel, ahogy Melton vámpír enciklopédiája is, rámutat arra, hogy a vámpírt a kapitalizmus metaforájaként először Engels használta a Munkásosztály helyzete Angliában című 1845. márciusában befejezett könyvében, ahol a tőkés osztály vámpír sajátosságáról beszél. A hivatkozott tanulmányok ugyanakkor nem említik Marx és Engelst, a Szent Család vagy a Kritikai Kritika Kritikája című 1845 elején megjelent közös könyvét, melyben Marx egy szépirodalmi karakter, Eugène Sue regényének Rudolf hercegét hasonlítja vámpírhoz, aki életmódját, idézem, csak úgy folytathatja, ha kis német országocskáját vámpír módjára kiszipolyozza. Idézet vége. E ponton tehát Marx feudális vámpírjával találkozhatunk. A kapitalizmus vámpírjainak Marx izgalmasabb tropológiai szerkezeteket rendel. Louis Bonaparte Brumaire 18-ája című 1852-es könyve egy pontján, ahol arról beszél, hogy a francia parcellás kisparasztok hogyan maradnak alul a nagybirtokkal szembeni konkurenciával, így fogalmaz. A polgári rend, amely a század elején az államot állította oda az újonnan keletkezett parcella őrévül, és a parcellát babérokkal trágyázta, vámpírrá lett, amely kiszívja a parcella szívét, vérét, szíve vérét és agyvelejét, és beledobja a tőke alkimista üstjébe. A parasztok érdeke tehát nincs többé, mint Napóleon alatt összhangban a burzsoázia érdekeivel, a tőkével, hanem ellentétben van velük. Idézet vége. Az idézet részlet még nem a tőkét, hanem tágabb értelemben a polgári rendet metaforizálja vámpírként. Szeretném kiemelni a stilisztikai bravúrt, ahogy Marx a napóleoni háborúkra a parcella babérokkal való trágyázásaként utal. 1858-ban befejezett Grundrisse című kéziratban maradt munkájában már a tőkét hasonlítja vámpírhoz. A tőke, mondja Marx, folyton megújítja önmagát, állandóan váltogatja árubeli és pénzbeli alakját, de erre a képességre a tőke csak azáltal tesz szert, hogy mint vámpír állandóan magába szívja az eleven munkát, mint lelke. Idézet vége. Szembetűnő, hogy Marx Voltairrel szemben nem a tőkés személyét, hanem a tőkét hasonlítja vámpírhoz. A kapitalizmus vámpírja személytelen. Ennek magyarázatához szükséges tekintetbe venni, hogy Marx bírálata nem a tőkés személye ellen, hanem a tőkeviszony és a tőkelogika ellen irányul. Marx a tőke első könyvének bevezetőjében leszögezi, hogy könyve az egyes személyekről csak annyiban szól, amennyiben azok gazdasági kategóriák megszemélyesítői. Ha tehát a tőkésekről beszélne vámpírként, azt a látszatot keltené, mintha a kizsákmányolás és a kapitalizmus minden visszássága csak a tőkések egyéni gonoszságán múlna, nem pedig a gazdasági rendszer alapvető következménye volna. Ezen a ponton zárójelben utalhatunk Slavoj Zsizseknek a filantróp kapitalista ideológiai alakzatával szembeni kritikájára, amelyet a vámpírkapitalista komplementereként ismerhetünk fel. Marx és Zsizsek nyomán könnyen felismerhetjük, hogy milyen veszélyes ez az ideológikus szembeállítás, amely minden mélyreható kapitalizmus kritikát ellehetetlenít. A vámpír hasonlatot Marx a tőke első könyvében mélyíti el a legjobban. A tőke elhalt munka, amely vámpír módjára csak azáltal elevenedik meg, hogy eleven munkát szív magába, és annál inkább él, mennél többet szívod be. Idézet vége. Ebben az idézetben a marxi elmélet kulcs problémái sűrűsödnek össze, az elidegenedés, a tárgyasulás, az értéktöblet, sőt, még a tőke szerves összetételének változása is része a vámpír problémának. Marx a tőkét holt munkaként határozta meg. Ez az állítás egyenesen következik az Adam Smith és Ricardo klasszikus közgazdaságtani elméleteinek bírálatával megalkotott marxi munkaértékelméletből. Marx szerint az érték forrása az emberi munka, az áru értékét pedig az előállítása a szükséges társadalmi munkaidő határozza meg. Marx a munkafolyamatot objektivációs folyamatként írja le, a munkás a munka során tárgyasítja életerejét, ezért az áru terméket kikristályosodott munkaként jellemzi. Nem nehéz észrevenni Hegel hatását ebben a meghatározásban. Fontos kiemelni viszont, hogy a hegeli objektív idealizmus, ahogy erre Lukács György is rámutatott, nem tesz különbséget a tárgyasulás és elidegenedés között. Erről ugye Borbé András az előző előadásában részletesebben beszélt. Marx ezzel szemben következetesen elválasztja a két fogalmat. A tárgyasulás minden munka szükséges velejárója, ám az elidegenedés történelmi kategória a kapitalizmus sajátossága, ahol a munkás el van választva a termelőeszköztől. Az elidegenedés eredménye, hogy mind a munkás termékei, mind a termelőeszközök ellenséges, külső hatalomként kerülnek vele szembe. Az elidegenedés visszavezet minket a tőke vámpír természetének problémájához, hiszen a tőke a vámpírhoz hasonlóan halott, csak az eleven élet elsajátítása révén tarthatja fenn magát. Az elidegenedés a munkás és a munkaeszköz viszonyában is tetten érhető. Marx Adam Smith nyomán a munkaeszközöket, így a gépeket is, álló tőkeként jellemzi. Marx a tőkében azt írja, hogy a munkaeszköz magának a munkafolyamatnak során a munkással, mint tőke lép szembe, mint holt munka, amely az eleven munkaerőn uralkodik, és azt kiszipolyozza. Idézet vége. Az elidegenedés a termelési folyamat minden szintjén érvényesül. Marx a tőkében másút is horrorisztikus tulajdonságokat tulajdonít a tőkének. Idézem. A tőkés azáltal, hogy pénzét árukká változtatja át, amelyek új termék anyagi alkotóiul, vagy a munkafolyamat tényezőiul szolgálnak, azáltal, hogy holt tárgyiságukba eleve munkaerőt old, értéket, múltbeli tárgyasult holt munkát tőkévé, önmagát értékesítő értékké, lélektől áthatott szörnyeteggé változtat, amely dolgozni kezd, minthogyha teherbe esett volna. Idézet vége. Marx egyébként itt éppen a Faustból idéz. A tőkéről adott horrorisztikus leírások csak az elidegenedés felől érthetők meg. A monstruózus és démonikus jellemzések a külsővé vált hatalom idegenségét és ellenségességét teszik plasztikussá. A vámpír történetek általában homályban hagyják, hogy mi történik a vámpírral, ha életben marad. Bram Stoker erről semmit nem árul el, és Polidori is csak sejteti, hogy ha Lord Ruthven nem ihatja meg évente egy szűzlány vérét, akkor éhen hal. Montagu Summers, a 20. századi brit démonológus, aki őszintén hitt a vámpírokban, megrója Polidorit, amiért a vérszívót nem a valóságnak megfelelően ábrázolta, arról viszont neki is kevés a mondani valója, hogy mi a sorsa az éhező vámpírnak. Azt viszont Marxtól nagyon is tudhatjuk, hogy mi történik a tőkével, ha nem sajátíthat el eleven munkát. önértékesítő körforgása leáll, s ha nem sikerül újraindítani, véglegesen elpusztul. Ez történik a kapitalizmus periódikusan ismétlődő válságaiban, amelyek mind az állótőkében, mind a munkaerőben rettenetes pusztítást visznek és vittek véghez. Lukács György szellemes megfogalmazása szerint minden általános válság a kapitalizmus objektivált önbírálata. A tőke egyetlen célja, hogy önmagát értékesítve foroghasson, és ezzel újra termelve magát a tőke viszonyt is. Egyik oldalon a tőkést, másik oldalon a bérmunkást. Az önértékesítés azt jelenti, hogy a tőke értéktöblettel gazdagodva térül meg. A profit tőkésíthető, akár új befektetés formájában, akár a korábbi alaphoz hozzácsapva bővített újratermeléssel. Erről Fogarasi György is beszélt az előadásában részletesebben. Az előadásom középpontjába állított idézetben Marx azt állítja, hogy a tőke annál élőbb, minél több eleven munkát szívott be. Ennek értelmezésére szükséges ismét utalni arra, hogy az értéktöblet forrása is az eleven munka. Minél nagyobb tömegű munkát szívott be a tőke, annál nagyobb a hatalma a munkások fele. A bővített újratermelés folyamatában a korábban realizálódott profitot is tőkésítik, ami az egyik oldalon a gépekre és alapanyagokra fordított állandó tőkerész arányának növekedéséhez és a munkások fizetésére fordított változó tőkerész arányának csökkenéséhez vezet, a másik oldalon pedig ezzel együtt a profitráta csökkenését eredményezi. Fontos kiemelni azonban, hogy a relatív csökkenés minden további nélkül járhat együtt a profit abszolút tömegének növekedésével. A tőke szerves összetételének változása azzal az eredménnyel jár, hogy kevesebb munkás termel több árut, ami a munkások alkupozícionájának gyengülését eredményezi, hiszen így ugye növekedik a tartaléksereg is, a munkanélküliek tartaléksserege. Egyre nagyobb tehát a vámpír hatalma. A fiatal Lukács György rámutatott, hogy a tőke, mely múltbeli, holt munka tárgyasulása, az eleven munkával való folyamatos kapcsolatban megújítja és kiszélesíti önmagát. Ezért állította, hogy a kapitalizmusban a holt munka uralkodik az eleven munkán. Mind Marx, mind Lukács hitt abban, hogy a vámpír legyőzhető. És ahogy a vámpír csak fényes nappal pusztítható el, a tőke vámpírjai sem győzhetők le a konjunktúra idején. Marx és Lukács szerint a válság az a pillanat, amikor sebezhető. És bár Marx megelőlegezi a győzelmet, a vámpír történetekben korántsem magától értetődő a happy end. Polidorinál Lord Ruthven győzedelmeskedik, Stokernél nagy nehézségek árán sikerül elpusztítani Drakulát. Marx vámpírjai viszont egyre félelmetesebbek. Köszönöm szépen a figyelmet!